Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Tarjányi Krisztina színművész.
Boszkó Szent János, áldozó pap, rendalapító. 11. Pius pápa, aki szenté avatta Boszkó János áldozópapot, így nyilatkozott róla. Az ő életében természetesek voltak a természet feletti dolgok. S ami másnál szokatlan, az nála megszokott volt. Csodái megszámlálhatatlanok. A rábízottak lelkében úgy olvasott, mint egy könyvben. Látta a jövendőt, és olyan hihetetlen szeretet és öröm sugárzott belőle, hogy az utca gyerekek nem csak a parancsát teljesítették, hanem lesték a kívánságait, hogy eleget tehessenek neki. Ez a rendkívüli ember, akit Isten a múlt század forradalmainak időszakában ajándékozott az egyháznak, Torino mellett egy szegény tanyán, Beckiben látta meg a napvilágot 1815. augusztus 16-án. Apja Boszkó Ferenc másodszor nősült, mert az első felesége Antal nevű fiúk születése után hamarosan meghalt. Második feleségétől, Margit asszonytól két fia született, József és János. A fiúkat édesanyjuknak kellett fölnevelnie, mert apjuk 1817-ben meghalt. Margit mama mélyen vallásos, dolgos, jámborasszony és nagyszerű édesanya volt. Nevelési módszerének igen nagy szerepe volt abban, hogy János később sokak atya lehetett. Gyermekeit kicsikoruktól arra nevelte, hogy Isten jelenlétében járjanak, mert Isten mindenütt jelen van, mindent lát, a legtitkosabb gondolataitokat is. Ugyanakkor állandóan a jó tettekre sürgette őket. Azt szokta mondogatni, aki alszik, nem fog halat. János pedig különösen megszívlelte egy másik intését. Lásd csak, oly rövid az életünk, hogy nagyon kevés időnk van jót tenni. Minden óra, amit felesleges alvással töltünk, elveszett idő a mennyország számára, s minden perc, amit elveszünk a nélkülözhető éjszakai nyugalomtól, meghosszabbítja az életünket. Don Boszkó ezért aludt oly keveset. Amikor János 6 éves lett, nagyon szeretett volna tanulni. Isten ugyanis rendkívüli képességekkel áldotta meg. Ha valamit figyelmesen elolvasott, megmaradt az emlékezetében. Testi ügyessége és ereje is átlagon felüli volt. Kézügyessége pedig olyan fokot ért el, hogy könnyedén elleste a vásári bűvészek fogásait. Ennek ellenére a bátyja Antal, aki nála 12 évvel volt idősebb és a tanulást naplopásnak tartotta, hallani sem akart a taníttatásáról. Számára csak a munka létezett, a földdel és az állatokkal való törődés. Így Jánosnak csak este volt módja arra, hogy az egyik szomszéd parasztbácsitól olvasni tanuljon. 9 éves korában álmot látott, amely meghívásának első jele volt. Ebben az álomban parancsot kapott. Állj a fiúk élére! Szó szerint véve a parancsot, kezdte maga köré gyűjteni a környékbeli fiúkat. Tanította őket a katekizmusra. Elismételte nekik a templomban hallott prédikációt. Amikor pedig látta, hogy hallgatói fáradnak vagy unatkozni kezdenek, egy anyjától tanult történettel vagy bűvész mutatvánnyal szórakoztatta őket. Nem egyszer versenyre is kiállt hallgatósága nagy tetszésére, a mutatványosokkal, és mindig ő nyert. Mindezt már 10 éves korában gyakorolta. Ekkor járulhatott először szent áldozáshoz, és hitoktatójának is föltűnt értelmességével és jámborságával. De a bátyja csak nem akart hallani a tanulásról. Sőt, addig gúnyolódott vele, még 1828-ban édesanyja is jobbnak látta, ha János elmegy otthonról. Elindult, hogy szolgagyereknek szegődjék egy tanyára. 2 év múlva végre megkezdhette a rendszeres iskolába járást. Eleinte naponta járt be az iskolába. Később különböző házaknál kapott szállást házi munkák elvégzése fejében. Így alkalma nyílt sorban megismerkedni a szabó, lakatos, asztalos mesterséggel. Egy kávéház tulajdonos mellett főzni tanult, egy kántortól megtanult zenélni. Mindezeknek később, amikor már fiúk serege vette körül, igen nagy hasznát látta. 16 évesen némi gondolkodás után, hogy ferences legyen-e vagy világi pap, jó lelkű papok pártfogásával beléphetett a Chieti szemináriumba. Olyan szegények voltak, hogy minden ruhadarabot mástól kapott ajándékba. Társai hamarosan fölfigyeltek képességeire, ő pedig olyan szorgalommal tanult, hogy minden évben elnyerte az évfolyam számára kitűzött tanulmányi jutalmat. 1841-ben szentelték pappá. Az utcákat járva megdöbbenve látta, milyen sok fiú csatangol szerte a városban. Torino ugyanis tele volt otthontalan és család nélkül élő fiúkkal, akik vidékről jöttek, hogy munkát találjanak, de csak keveseknek sikerült elhelyezkedniük. 1841. december 8-án Don Bosco éppen misézéshez öltözött, amikor a sekrestyében föltűnt egy ilyen fiú. Kiderült, hogy nem csak minisztrálni nem tud, hanem vallásilag is teljesen tudatlan. A sekrestyés ki akarta kergetni, de Don Bosco visszahívta, s mise után megtanította a keresztvetésre, és beszélt neki a Teremtőről, aki életünk végső célja is. Ezzel a fiúval kezdődött az oratórium. Don Bosco műve. A fiú ugyanis egy hét múlva 5 társát hozta magával. Február 2-án már 20-an, március 25-én már 30-an voltak, akik mise után hallgatták Don Bosco tanítását, s utána is vele maradtak. 5 évvel később 400 lett a fiúk száma. Eleinte különböző templomokban vettek részt a Szent Misén, s jó időben, kinn a szabadban, rossz időben valahol tető alatt töltötték a napot. A Szent Misét katekizmus oktatás követte, majd játékok, versenyek, éneklés. Don Bosco 1843-ban elvállalta a leánynevelő intézet mellett működő Szent Filoména kórház lelki irányítását, s a kórház mellett ki tudott alakítani egy kis kápolnát, amelyet 1844. december 8-án Szalézi Szent Ferenc tiszteletére szenteltek. A fiúk száma azonban oly mértékben sokasodott, hogy nem fértek el, és zajongásukat a környék sem tűrte. Don Boscót ismételten beidézték kihallgatásokra. Egy ideig rendőri felügyelet alá is helyezték, sőt, előadásaira rendőröket küldtek ki, nehogy valami rendbontást készíthessenek elő. Emellett a papok között is voltak olyanok, akik nem nézték jó szemmel az oratóriumot. Féltek ugyanis attól, hogy Don Bosco, aki nem tartozott plébániai kötelékbe, elvonja a híveket a plébániáktól. Hiába magyarázta a plébánosoknak, hogy ezek a fiúk vagy nála vannak, vagy az utcán, hiszen nincs családjuk, amely szerint bármelyik plébániához tartozhatnának. Nem hallgattak rá, sőt, két pap összefogott, hogy mint bolondot elmegy gyógyintézetbe juttassák. Egy hónap elteltével a gazda fölmondta a rétbérletét, s ekkor égi ajándékként egy Pinardi nevű háztulajdonos fölajánlotta házának fészerét. Don Bosco csak arra kérte, hogy kicsit magasítsa meg a helyiséget, hogy kápolnának használhassák. Mikor ez egy héten belül megtörtént, bérbe vette a fészert abban a reményben, hogy majd az egész házat is bérelheti, ha a lakók elhagyják. Májusban viszont Barolo őrgrófné, aki a Szent Filoména kórházat fenntartotta, választás elé állította. Vagy a kórház alkalmazottja marad, de akkor hagyja abba a fiúkkal való felesleges vesződést, vagy azonnal elbocsátja. És Don Bosco a fiait választotta. Utána hamarosan súlyos beteg lett, úgyhogy egy időre haza kellett menni. Amikor már elég erősnek érezte magát, novemberben édesanyját is magával hozta, és együtt költöztek be a Pinardi házba. Margit mama ettől fogva haláláig az összes fiú édesanyja lett. Az oratóriumból, amely a mi fogalmaink szerint napközi otthon volt, lassan éjszakai menedékhely is lett, mert egyre több olyan fiú jelentkezett, akinek semmi fajta szállása nem volt. Don Bosco megosztotta velük a házat. A város vezetősége szünet nélkül kapta a följelentéseket. 1848-ban fegyveres merényletet követtek el ellene. Valaki rálőtt, miközben a kápolnában magyarázott a fiúknak, de csak a reverenda ujját találta el a merénylő. 1850-ben két magasrangú tisztviselő jelent meg, hogy ellenőrzést tartson, és véget vessen ennek a kényelmetlen ügynek. De teljesen megváltozott véleménnyel tértek vissza a városi tanácsba, és sikerült elérniük, hogy a fiúk a kormánytól támogatást kapjanak. Don Boscónak ugyanis semmiféle jövedelme nem volt. Övéivel együtt élt, mint az ég madarai, alamizsnából. Ismételten sorsjátékot rendezett, amelynek bevétele segített rajtuk. Nincs telenségük ellenére 1851-ben megvásárolhatta a teljes Pinárdi házat, és letették a szalézi Szent Ferenc templom alapkövét. A templom egy év múlva teljesen készen állt. Közben nagyon kemény támadások érték Don Boscót, főleg a protestánsok részéről. Igaz, írt egy szókimondó könyvecskét, amely sok ezer példányban forgott a katolikusok kezén, s amelyre az volt a válasz, hogy ismételten az életére törtek. Ezért, ha olyan útjai voltak, amelyeken veszélyben érezte magát, mindig vitt magával néhány erős fiút, akik megvédték. Az 1854. évi kolera járványban először ő maga tűnt ki helytállásával. Majd a fiai is egymás után bátorságot kaptak, és segítettek a város betegeinek ápolásában. 1859-ben Don Bosco elérkezettnek látta az időt, hogy munkatársait társulatban fogja össze, és megalapította a Szalézi Szent Ferenc társulatot, az egyháztörténelem egyik leghatásosabb szerzetes rendjét. Közben az oratóriumból iskola, majd iskolarendszer fejlődött ki. Már nem csak hitoktatás folyt Don Bosco iskolájában, hanem egyik műhelyt a másik után állította föl, hogy a növendékek mesterséget is tanulhassanak, s ha az ő keze alól kikerülnek, becsületes munkás emberként élhessenek. 1872-ben megalapította a rend női ágát, amelyet a segítő szuzanyáról nevezett el. A pápai jóváhagyást 1874-ben kapták meg. Egy év múlva már olyan híre volt a rendnek, hogy Dél-Amerikából kaptak meghívást, és Don Bosco el is indította az első missziós csoportot. Életének utolsó éveiben sokat szenvedett. Állandóan fájt a háta, a szeme és a feje, s mindehez krónikus álmatlanság társult. Tevékeny életét, amelyben oly kevés időt hagyott tétlenül, s oly sok jót tett a kicsinyekért, 1888. január 31-én fejezte be itt a földön. Don Bosco a rendalapítás és a nevelés mellett 30 kisebb-nagyobb könyvet is írt, elsősorban fiai épülésére és oktatására. 1850 körül, amikor oly sokszor életére törtek, titokzatos védelmet kapott. Egy alkalommal, amikor éjszaka egyedül kellett hazatérnie a Pinárdi házba, az egyik sarkon két férfi támadta meg, agyon akarták verni. A sötétből azonban hirtelen egy hatalmas, szürke farkas kutya rohant rájuk, és majdnem széttépte őket. Ez a titokzatos kutya, Don Bosco csak szürkének hívta, éveken át a legnehezebb pillanatokban megjelent. De senki nem tudta kié. Amikor két paptársa eljött, hogy mint bolondot intézetbe szállítsák, humorral vágta ki magát. Ártatlan jó indulatot színlelve látogatták meg a szobájában. De Don Bosco az első mondatukból tudta, hogy csapdát állítanak neki. Ezért hagyta, hogy hosszasan győzködjék. Végül hajlandónak mutatkozott rá, hogy kocsiba szálljon velük. A beszállásnál udvariasan maga elé engedte a két papot. Majd hirtelen mozdulattal rájuk csapta a kocsi ajtaját, és oda kiáltott a kocsisnak, hogy sürgősen vigye az urakat az általuk megadott címre, azaz a bolondok házába. Ott csak kínos magyarázkodások után bocsátották szabadon őket. Prófétai lelkének különös megnyilvánulása volt a királynak küldött figyelmeztetés. Viktor Emmanuel hosszasan készült arra, hogy eltörli a szerzetes rendeket. Don Bosco álmában látott egy királyi apródot, aki gyászt hirdetett a királyi család számára. Ismételten írt a királynak, és figyelmeztette, hogy bajt hoz a saját fejére, ha a rendeket bántalmazza. Ennek ellenére a király 1855. május 29-én aláírta az eltörlő rendeletet, és ezzel 35 szerzetes rendet szüntetett meg Piemontban. Utána 4 hónap leforgása alatt meghalt az anyja, a nagybátyja, a felesége és a kisfia. A szalézi rend hihetetlen gyorsasággal terjedt Itáliában és külföldön is, ami jelezte, hogy Don Bosco a kor nyomorúságát ismerte föl, és azon segített, amikor az elhagyott fiúkat fölkarolta. Halála évében 1888-ban a szalézieknek 250 háza volt, 130 ezer növendékkel. Élete folyamán 6 ezer pap került ki intézeteiből.